Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is járt.
Korona FM 100.
2015. február 22-én vasárnap 10 óra 5 perckor. Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk mai témáinkból. Meglepően gyorsan, bár a korábbi gyakorlat szerint több ellenvetés kíséretében fogadta el a napokban a kalocsai képviselőtestület az idei évet meghatározó költségvetést. Ennek fő számairól, tartalmáról beszélgetünk majd dr. Bálint József polgármesterrel, akit személyesen köszönhetek majd itt a Korona FM 100 stúdiójában. Aztán kitekintünk Kalocsa szomszédságába is, hiszen Dunapatajon is meghatározta a település vezetés, hogy mire mennyi jut majd 2015-ben. Erről és a nemrég tartott falugyűlésen elhangzottakról Dosnoki Csaba polgármester számol be nekünk.
Nem volt egyszerű a másfél hónap, sok egyeztetés, átszervezés is természetesen azért minden évben szükséges, de ha soha nem lesz ettől nehezebb feladatunk, akkor talán mindig csak arról tudunk beszámolni, hogy a település fejlődik és biztonságosan működik.
Végezetül ismét megismerkedhet Kalocsa egyik megválasztott vezetőjével, másik arcával. Ezúttal dr. Félvég Gézát faggattuk, a keddi a képviselő másik arca interaktív est után. Többek között arról, hogy bár rendre öltönyben találkozhatunk vele az utcán, vagy éppen a hivatalban, szívesen hordja-e minden nap az öltönyt és a nyakkendőt.
Én szeretem az öltönyt viselni, meg a nyakkendőt is. Kezdetben furcsa volt, mikor elkezdtem dolgozni, ugye édesanyámnál volt a gyakorlatidőm, és ő kérte meg azt, hogy tiszteljük meg a munkát. Teljesen megszoktam már, a feleségem szokott ironizálni velem, hogy pizsamához is vegyek fel nyakkendőt.
Ez a Turmix, hamarosan kezdünk.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
Krisztián Galérát hallotta itt a Korona FM 100-on, kezdődik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Túlélő költségvetésként apostrofálták korábban a kalocsai önkormányzat nemrég elfogadott idejévet meghatározó pénzgazdálkodási rendeletét. Itt van velünk a stúdióban dr. Bálint József polgármester úr, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindjárt megtudhatjuk tőle, hogy mi minden került ebbe a bizonyos büdzsébe, és emellett azért remélem, hogy egy kis szót ejtünk majd néhány szót legalábbis a kalocsai kórházról. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és én is nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és hát természetesen, ahogy előre jeleztük, az idei évre valóban egy stabilizációs költségvetést kell végrehajtanunk, és ennek megfelelően folyt a tervezés.
Ugye nem, többször hangoztatta, hogy nem egyszerű az önkormányzat helyzete. Mégis mennyire volt nehéz megalkotni ezt a rendeletet? Mennyi munka előzte meg? Vagy?
Hát a tervezés során ugye először figyelembe vettük az intézmények igényeit is, tehát volt egy úgynevezett kívánságlista, ebből összeállítottuk nagyjából a költségvetési rendelet tervezetünket, és akkor találkoztunk, hogy mekkora nagy hiánnyal állunk szembe a működés, illetve a bizonyos értelemben a fejlesztéseknél is, hiszen bizonyos felhalmozási összegek hiányként mutatkoznak most is. És akkor gyakorlatilag néztük meg azokat a lehetőségeket, hogy mit lehet lejjebb venni, mert kénytelenek voltunk beállítani. Ezt természetesen közösen megbeszéltük az intézményekkel, és így alakult ki az a végszám, és ez most nem kivételesen nem két fordulóba, mert nem volt értelme két fordulóba bevinni a képviselőtestet elé, hiszen nem sok választási lehetőségünk volt, ezért ugye bekerült a február 22-i költségvetési tárgyalásunkra, és ott a képviselőtestet ugye el is fogadta ezt a költségvetést.
Lehet tudni, milyen főbb számok jellemzik a 2015-ös költségvetést? Legalább néhányat ezek közül?
Igen, tehát gyakorlatilag most csak a két végszámot, és majd utána mondok olyan számokat, amit az intézmények, illetve bizonyos civil szervezetek felhasználhatnak. Hozzáteszem, mindenütt valamennyivel kevesebb, mint a tavalyi költségvetés. Hát a végszámunk az 4.719.832 forint, amely lényegesen kevesebb látszik az, hiszen jobb időszakokban 12 milliárd körül volt a Kalocsaváros működtetése, persze ebben benne volt akkor a kórháznak az átfutó tétele, illetve hát az a nagy intézményrendszert, ami időközben ugye a kormány által kötött megállapodások alapján kikerültek az önkormányzat feladat és hatás köréből. Most ez a költségvetés, ez mind a kiadásra, mind a bevételi oldalra igaz, hiszen egyensúlyba kell lenni, mínuszosan nem szabad tervezni költségvetést, tehát nekünk, ami jelenleg kvázi ilyenként jelentkezett, ezt le kellett fetni különböző technikákkal.
Gondolom, hogy itt ugye az arányokat is meg kellett határozni, nyilván adott most már a költségvetés, de mi az, amire kevesebb jutott az elmúlt évekhez képest, és mi az, ahova kénytelenek voltak többet, ha akár kényszerből is többet elkülöníteni?
Tehát alapvetően látható, hogy az összes intézmény működtetése, illetve a város működtetésében szereplő önként vállalt feladatokra, illetve a kötelező ellátási feladatokra, amit államtól kapunk finanszírozást, az mind alacsonyabb, mint amennyit az önkormányzat hozzátesz. Most annyiból valamennyivel kedvező volt az idei év, hogy ugye a szociális segélyek kerete változott, illetve azoknak az összetétel, hiszen január 1-től március 1-től is még az évben még egy alkalommal bizonyos hatásköröket elvonnak az önkormányzatoktól, szinte teljesen kiürítik, így a meglévő kötelező ellátási feladatokat átveszi a járási hivatal, illetve nagy részt már átvette, és gyakorlatilag csak azok a lehetőségek adódnak az önkormányzatok részéről, és meghatározott segélyezési célokra, amelyek a saját bevételek terhére van. És itt jött be az a lépcső, hogy gyakorlatilag az idei évben, mivel a mi adóérvényesítési százalékunk nagyon alacsony, ezért ahhoz nem nyúltak, tehát az iparűzési adónagyságát meghagyták nálunk, hiszen az országos átlag alatt van, így az nem változott, viszont a szociális keretünket megemelték, mint egy 86 millió forintra, tehát gyakorlatilag az valamennyivel jobb, mint ami eddig volt, tehát gyakorlatilag az önkormányzat azokat a problémáit, amely fölmerült az év során a szociális területen, ezt tudja kezelni.
Azért az intézményvezetőkre is itt nagy feladat hárult, ugye? Mert az, hogy csökkenteni kellett nekik is a költségvetést, ez könnyen ment? Vagy sok-sok egyeztetés
hát nem után? Nem ment könnyen. Egyértelmű, hogy a személyi feltételekre biztosítani kell, tehát a létszámra megadott bért, és azoknak a TB járulékait biztosítani kell. Tehát gyakorlatilag megint ugyanez a módszer van, hogy 8 éve már nem kapott bérrendezési lehetőséget központilag az önkormányzatok. Gyakorlatilag ez most is érvényesül ez az elv, és gyakorlatilag ahol szigorítani tudtunk, illetve még feszesebbé tenni ez a dologi kiadások köre.
Ha jól tudjuk, akkor volt egy kisebb vita, egy 300 milliós tétel körül. Ennek a vitának mi volt a témája, és mi lett a végeredmény?
Igen, hát a vita az, hogy az ellenzék nem érte a költségvetést, pedig ők is 4 évig csinálták, nagyon jól tudják, hogy hiánnyal nem lehet terelni. És amíg eddig lehetőség volt betervezni hitelt a fedezetekre, vagy pedig ugye az úgynevezett működési zavarokkal küzdő önkormányzatok pályázatát, tehát a régi nevén az önhiki, addig ezt tervezni lehet, tehát az idejében ezt már központilag stabilitási törvény értelmében nem lehet betervezni. Lehet igénybe venni, tehát pályázati úton majd pályázunk mi sem pénzed, de a költségvetésben nem szerepelhet. És itt köszönt vissza az a két nagy tételű hiány, amit az előző 4 évnek a működésébe adódott. Egyrészt a DMASZ tartozás, amit 211 óta bizonyos pénzeszközöket nem fizetett ki, az önkormányzat fölfüggesztett. Ez fölment 240 millió forintra. Gyakorlatilag most vagyunk a megállapodás előtt. Jelen pillanatban is még nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy ilyen 240-250 millióra le tudjuk csökkenteni tárgyalások során. Ez azt teszi lehetővé, hogy csak a tőke tartozásokra koncentrál mind a két fél, és így próbál létrehozni egy egyességet, amelyet ebbe az évben nem tudunk teljes mértékben lefedezni, illetve kifizetni, hanem 3 éves ütemezéssel próbáljuk ezt megoldani. Ez, amint mondtam, durván 240 millió forint, de gyakorlatilag mi úgy számoltunk, hogy realitás van arra, hogy 160 millió forintra levegyük, így is terveztük be a költségvetésbe. A másik, ugye, ami nagy büszkeség volt a régi vezetés része, hogy a kiszervezett KFT-kbe a feladatokhoz mennyivel kevesebb pénzt finanszíroztak. Igen, a finanszírozás kevesebb volt, de kiderült, hogy a cégek nagy részén ez alulfinanszírozás jelentett, így a cégek generáltak hiányokat, és gyakorlatilag két olyan KFT-nk van, amelyhez a törvény erejénél fogva föl kell tőkésíteni, hiszen nagy arányú tőkevesztés jelentkezett a külső adósságok mellett. Így ugye a pargondozó KFT-n, illetve a menzánál komoly őt feltőkésítést kell végrehajtani, ez mintegy 180 millió forint, és akkor már is a kettő összeget, ha összeadjuk, már is meglátjuk, hogy mi az a 315. És itt jön vissza a technika, mivel ezt nem lehetett hitelbe, mert gyakorlatilag az önkormányzatnak a hitelképessége gyakorlatilag nulla, kivétel a folyószámla hitel, tehát gyakorlatilag olyan beruházásokat, felhalmozásokat nem tudunk indítani, amely ehhez hitel szükséges, ezért ugye, és a önikit nem lehetett tervezni, ezért kénytelenek voltunk egy harmadik lehetőséghez nyúlni, mert saját vagyon eladásából, tehát ingatlan vagyon eladásából ezt keretként le lehet szervezni. Ez nem azt jelenti, hogy mind a 315 millió forint értékű ingatlant eladjuk, ez keretként jelentkezett. Nos, ezt az ellenzék úgy fogta föl, hogy ez gyakorlatilag vagyonvesztés jelent, ami nem igaz közgazdaságilag, ezt el is mondtam, hogy gyakorlatilag, ha fölhalmozásra használjuk föl, már pedig mind a két tétel, mind az a tartozás, amit fölhalmoztak, hiszen az egy fejlesztősből eredő tartozás volt az akkori közvilágításnak a korszerűsítése, illetve az önkormányzati KFT-k újra működtetéséhez, tehát a tőke megemelése szintén felhalmozási kötelezettség, kvázi újra megvásároljuk a tőke részüket. Ez gyakorlatilag felhalmozási eszközből lehet, és ez szolgálja a maga az ingatlan eladás betervezése. De persze, ha más pénzeszközöket találunk, akkor erre nem lesz szükség, illetve hát ezt vitatták. Azt is kimutattuk, hogy gyakorlatilag, és ha felhasználásra használjuk fel ezeket a pénzeket, akkor ez nem vagyonvesztés. Abban az esetben, hogyha ezt működésre használnánk föl, akkor igen, lehetne beszélni esetleges vagyonvesztésről. De a idei költségvetésünk összetételét vizsgálva és a beruházásokat, felhalmozásokat, ami projekteket be kell fejeznie Kalocsának, ugye 4 nagy tételű projekt van, Ez azt jelenti, és ez elhangzott a költségvetési tárgyaláson is, hogy mintegy 1 milliárd 200 millió forint vagyonnövekménnyel jár. Tehát nem igaz az a mondás, hogy vagyont vesztünk, hiszen még ebbe az évben is a szűk önkormányzati költségvetés mellett, ha végrehajtjuk a projekteket, akkor a város vagyona növekszik, tehát gyakorlatilag így 315 millió forint, különösen, hogyha ez megvalósul, hiszen hangsúlyozom, ez csak keretszám, akkor is az is fölhalmozásra menne, tehát nem, hogy vagyoncsökkenés van belőle, hanem közgazdaságilag ez vagyon növekmény. Még egyszer hangsúlyozom, egy feltétele van, hogy ezt működésre nem lehet fölhasználni. Tehát a vita erről szólt, ugye ezt nem szavazta meg az ellenzék, nem is vártam el tőlük, hiszen ez a bevett magyar gyakorlat, ami nagyon rossz, hogy az ellenzék elből nem szavazza meg a költségvetéseket. Ez látszik egyébként fönt a parlamentben is, meg itt is. Itt a kettő között az a különbség, hogy ott mint 50%-os a költségvetés megszavazása, addig nálunk, mivel rendeleti formát ölt, tehát törvényi formát, nálunk ez minősített többségű szavazás, tehát gyakorlatilag megértették annak az oldalnak a képviselő, aki ezt az egészért felelnek, hogy ezt meg kellett szavazni. Tehát ebből volt különösebben az a, én úgy vettem észre, hogy mesterséges vita, hiszen ők is tudták, hiszen ők is gyakorlók voltak 4 évig, hogy miből lehet a költségvetéseket lefedezni ahhoz, hogy a kincstár elfogadja. Az egy más kérdés, hogy ez végrehajtható, vagy nem hajtható végre.
Ha már az önhikit ugye említettem, most ugye a költségvetést megalkották, megvan a rendelet, de mikor realizálódik az, hogy az önhikiben pályázni lehet, tervezi az önkormányzat, vagy egyáltalán hitelfelvételéhez kell-e folyamodni a későbbiek során? Mit gondol?
Gyakorlatilag mi az önhiki vonatkozásában tárgyalásokat folytattunk, már előzetes tárgyalást, hiszen mindenféleképpen nekünk nullázzunk kell a Démásszal szembeni tartozást, amit egyébként a konszolidációs eljárás során nyugodtan rendezhetett volna az előző önkormányzat, hiszen leasing szerződés volt, és ez kvázi hitelnek számított, tehát befogadták volna, hiszen ezt a kincstárral is megbeszéltük. Nem értem, hogy miért nem tették bele, és jogi útra se telehették, tehát ezért nekünk kényszerünk van arra, hogy vagy jogi útra lépjünk, vagy megegyezünk, de átnézze az iratokat és az egész történetet, egyértelmű, hogy egy lehetőség van a két fél között, hogy megállapodás, egy normális kompromisszumos megállapodás jön létre. Ez úgy tűnik, hogy jövő héten létrejön, mint említettem, hogy közel van a megállapodás, még bizonyos kérdéskörök tisztázása van, ami már nem vitás a felek között, csak a tárgyaló delegációnak nem volt arra kompetenciája, tehát túllépett, és ezért a vezérigazgató úr, aki nemrég lett kinevezve a cég élére, kedden érkezik, és ha az jóvá adja, akkor kedd délután aláírjuk a megállapodási szerződést. Tehát még egyszer ezt beterveztük az önhikire, ez körülbelül első fél évben már pályázunk rá, hiszen erre biztattak, hogy erre adjuk ki be, mert másképp nem lehet kezelni, illetve még egy lehetőség lett volna, hogyha jogerős bírósági végzés van, vagy ítélet, hogy elmarasztaltak bennünket ebbe a költségbe, akkor azt megigényelhettük volna hosszú távú hitelként, és az állam biztosította volna. De mivel még erre nem volt precedens Magyarországon, ezért azt a taktikát javasolták, hogy mivel a szerződés 2016-ban jár le, tehát 15-16-ban még él a szerződés, ezért a szerződési keretek között inkább állami támogatást igényeljünk meg ennek a hitelnek, illetve ennek a hiánynak a lerendezésére. Tehát gyakorlatilag ezért nyújtottuk be, és bízunk abban, mivel viszonylag nem nagy összegről van szó, tehát 61 millió forintról, hogy ebben talán sikeresen tudunk pályázni és lobbizni, hiszen ez egyértelműen közgazdaságilag adott és megfelelő működési problémából adódó hitel. A másik csak projektet úgy tudunk indítani, ha 100%-os finanszírozású, tehát amennyiben önerőt nem biztosít hozzá az állam, akkor mi gyakorlatilag nagyon kevés lehetőségünk van arra, és nagyon szűk körben mozgunk, hogy egy új projekteket indítsunk saját erőből. Ez nem zárja ki, hogyha 100%-os finanszírozású fejlesztések vagy pályázatok vannak, azokon ne induljunk. Ezeken indulni fogunk, vagy egy kisebbeken, ami például, amint említettem, van lehetőségünk közvetlen uniós pályázatra is. Ezt a csomagot már megkaptuk az uniótól, például a testvérvárosi kapcsolatokra, a civil szervezetekre. Ezek most folynak, ezek a pályázatoknak a megírása, és ahhoz nem szükségeltetik saját erőt, tehát mindenféleképpen ezt, és ezzel mintegy a költségvetést elmentesíteni akarjuk ezekkel a pénzekkel, és ugye annak megfelelően, ha magánbefektetők jönnek, már pedig érdeklődők vannak, akkor gyakorlatilag a magánbefektetői résszel tudunk fejleszteni.
Kijelenti nyugodt szívvel, hogy most stabilizálódott a helyzet, és hogy egyensúlyban fogják tudni tartani a költségvetést, vagy majd fél év múlva kérdezem
ezt
meg
ugyanezt? Körülbelül egy év múlva tudom megmondani, mert a számításaink szerint egy és másfél év kell ahhoz, hogy a költségvetést be tudjuk stabilizálni. Tehát amikor biztosan mondjuk ugyanazt, mint ugye a dunapatai kollégám, hogy kiegyensúlyozott a költségvetése Dunapatainak működési szempontból. Tehát én remélem, hogy ennek megfelelően tudunk gazdálkodni, és mindenki megértette azt, hogy elsősorban a működést kell megvalósítani és biztosítani és stabillá tenni, és utána lehet újból a fejlesztésekkel foglalkozni, mert egy kicsit megfordult a trend, és ez okozta ezeket a pénzügyi zavarokat.
Hát akkor a költségvetést úgy jól átágyaltuk, nem mehetünk el a kérdés mellett. Tudom, hogy ön is ott volt múlt vasárnap azon a csendes demonstráción a kórháznál, és azt is tudom, hogy figyelemmel kíséri, és sőt, hát tevékenyen kíséri figyelemmel a kalocsai kórház ügyét. Mi a helyzet? Mit lehet tudni?
Igen, hát nem véletlenül adtuk ki ezt a közleményt, amit kiadtuk, hiszen mi előtte is tárgyaltunk már, illetve én tárgyaltam. A tárgyalási folyamat nem azt jelenti, hogy azonnal mindenkit értesítünk erről, és ugye engem az lepett meg, hogy nagy elánnal nekem estek, holott én tárgyalásokat folytattam, elsősorban, hogy tájékozódjak a megyei kórház főigazgatójával, egyáltalán, hogy miről van szó, miről folyik a megállapodás. Ő tájékoztatott arról, hogy az államtitkár úr utasítása szerint három csomagba kell elvégezni ezt a lépést, és a három csomagnak a lényegét nekem elmondta, amit én még nem mondhatok el a nyilvánosság előtt, és gyakorlatilag március 22-ig ebbe a három csomag közül a kormány kiválasztja, hogy melyik csomagot fogja alkalmazni. És ennek a melyik csomagnak a választása adja meg azt a kérdést, hogy Kalocsa város önkormányzatának kóráza melyik csomagba fog kerülni. Tehát amik a hírek mennek, bizonyos alapjai vannak, de igazából döntési helyzet még nincs. Ezután én felvettem áttételes úton az államtitkár úrral a kapcsolat, tehát felvettem a kapcsolatot vele. Azt az üzenetet kaptam, hogy vegyem föl, hiszen szándékomban is állt az országgyűlési képviselő úrral, vegyem föl a kapcsolatot. Ezt megpróbáltam elérni, de sajnos képviselő úr baleset érte, és csak jövő szerdán tudunk, kivétel, hogy telefonon beszéltünk egymással, fizikailag csak szerdán tudunk találkozni, és akkor megbeszéljük azokat a lépéseket, amit még lehet tenni a kormányzat felé. Természetesen nem volt kihagyható az itteni főigazgató helyettes asszony, se ővel is leültünk, megbeszéltük a dolgokat. Arról nem beszélve, hogy mind a főigazgató úrral, mind pedig a főigazgató helyettes asszonnyal kellett eszmecserét váltanunk, hiszen bizonyos beruházások is mennének, bizonyos projektek a kóráznál, de gyakorlatilag úgy látjuk, hogy ezeket az új csomag esetlegesen anulálni fogja, tehát nem fog megvalósulni, hiszen ha azt a csomagot válasszák, hogy érinti a sebészeti osztályt, akkor nem valószínű, hogy a sürgősség osztály olyan formában, hogy eltervezték, szükséges és lehetséges megvalósítani. De nem akarok ebbe elevágni, hiszen ezeknek a kérdésköre ettől függ. Tehát március 22-ig én érdemben nem tudok nyilatkozni, és a másik fő problémám, hogy bármennyire is a város lakosságát érint, és ezzel tudomással bírunk, hiszen mi is itt élünk, és tudjuk, hogy a mi idézőjelben állampolgárainkat látják el szolgáltatás, illetve a környéket, ezért mi sem mehetünk el szólni a kórház problémája mellett, de alapvetően állami kézben van, és állami meghatározás lesz, tehát legfőjebb mi javaslatokat tehetünk, és ezt kell megérteni egyes köröknek, hogy bármennyire is próbálják az önkormányzatra rátolni ezt a felelősséget, aki látja, hogy milyen döntési helyzet van, az tudomásul veszi, hogy ez sajnos kikerült a mi körünkből, és itt teljesen mindegy, hogy a polgármester milyen színű, milyen erőviszonyokkal rendelkezik lobby viszonyok között, hiszen láthatják, hogy mi is fölvettük, és közösen akarjuk megoldani országgyűlési képviselő úrral ezeket a problémákat, amit engednek nekünk. Tehát gyakorlatilag ez olyan kérdéskör, amelyben egyet kell működnünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt beszínezzük bizonyos színekre, hogy csak a kormányoldal és nem kormányoldal. Itt várost lakosságát érintő hosszú távú ellátásról van szó. És akkor még egyet megemlítenék, hogy miért fontos nekünk. Ugye itt van Paks 2 bővítése. Mélységesen fő voltam háborodva, múlt héten voltam túl, a paksi polgármester úr áthívott, ott fönt volt a minisztérium, az illetékes minisztériumban, aki felel a fejlesztésekkel, és érdekes módon megmutatott egy anyagot, amit jövő hétfőn meg fogok kapni tőle, hogy a Duna bal partját, tehát a mi oldalunkra semmi nincs betervezve. Tehát a logisztikából. Fölmérték a tolnai oldalt, tehát a jobb oldalt, egészen lementek Tolnáig, fölmentek Dunavecse magasságáig, minden településen fölmérték a szálláshelyeket, beérkezési időket, stb. És mintha a Duna közepén egy kötfugony vagy vasfüggöny húzódna, a jobb oldalt, tehát nekünk ugye hivatalosan a Dunának a bal oldalát, figyelembe se vették. Nem vették figyelembe azt, hogy a vasút már ki van építve a Dunapartra, egy megépítendő hídér, ami nagy rész a Paks 2 érdekeit szolgálná, majd később Paksváros és Kalocsa körzetének a gazdasági felemelkedését szolgálná, tehát nem a közúti hálózat fejlesztésébe illeszthető bele, nagyon sok problémát megoldana, és itt kapcsolódik bele még két olyan pont, ami nagyon lényeges lenne a hasznosítás szempontjából, egyrészt a kórház, mert a kórház elsődleges beavatkozási pont lehetne Paksi Atomőrűnél. Lesz olyan időszak, amikor 6000 ember fog egyszerre dolgozni. 6000 embernél bármi előfordulhat. Betegségtől kezdve baleset. Az első beavatkozási pont 20 kilométeren belül kellene, hogy legyen. Pakson ilyen beavatkozó központ nincsen. 55 kilométer a Szekszárdi kórház. Amennyiben a Duna közt, a két oldal közt biztosítani tudjuk az összekapcsolódást, tehát a Dunaidat, akkor gyakorlatilag 20 kilométeren belül a Kalocsai kórház elérhető. Tehát első beavatkozási pontként ez számításba jöhet, amikor ugye ellátták a beteg teget sokkolják, soktalanítják, elnézést, mert a sokkolás az már megtörténik közben. Tehát gyakorlatilag, amikor soktalanítást meg tudják, stabilá teszik az állapotát, akkor lehet arról szó, hogy tovább szállítsák, és akkor megfelelő szakmai olyan fórumokhoz, intézményekhez tovább szállítsák, ahol azt komolyabban el tudják látni. Tehát ezért is szükséges nekünk a Kalocsai kórháznak a léte, illetve bizonyos osztályoknak a megmaradása, hiszen mi, a város vezetése, ez tervezve van. Itt is örömmel jelentem be, hogy ez is olyan téma, amit az országgyűlési képviselőúrral közösen tudunk képviselni, hiszen ő már ebben eljárt egyrészt, és nem is vetették el, és gyakorlatilag ehhez segítséget kapunk a Paks 2, és ha kell, akkor valószínű, hogy még a Rosszatom részéről is, hogy ezekbe a tervezésekbe vonják be ezt az oldalt is, hiszen nonsens, és akkor itt jön be, amiről majdnem megfeledkeztem, a laktanya kérdésköre, hiszen amennyiben a közlekedést biztosítani tudjuk a két part között, akkor minimális összeggel föl lehet újítani a laktanyáinkat olyan szintre, amely munkásszállások részére alkalmasá tehető, és gyakorlatilag ugye ebbe az esetben nem épülne föl fantomváros a Duna jobb oldalán, akárhol is hoznák léte, mert utána annak, ha véget ér a fejlesztés, annak hasznosításáról dönteni kell. Itt viszont ez utána már a hasznosítások megoldhatók lennének, tehát arra az időszakra, amíg bővítik az atomerőművet, munkásszállásként, egyéb ellátókörzetként lehetne alkalmazni őket. Ezt könnyíti, hogy állami tulajdonban van, tehát nem önkormányzati tulajdon, és mivel állami beruházás keretébe megy, illetve két oltalú szerződés alapján, ugye az orosz köztársaság és a magyar köztársaság között gyakorlatilag ugye ebbe az állami tulajdonokért való bérlemény vagy tulajdonba vétel nem okoz akkor akadályt, mint a civil szférából vagy önkormányzati szférából kellene bevonni. Tehát ez mindenféleképpen csökkenteni a költségeket, illetve hatékonyabbá tudná ellátni a logisztikát. És akkor jön a harmadik, amiről nem is tettem említést, a repülőtér hasznosítása, hiszen az szintén olyan logisztikai bázist tudna biztosítani az atomerőmű építéséhez, amely akár anyagtárolásra, anyagszállításra megfelelő mód lenne, tehát mindenféleképpen pozitívan kapcsolható lenne a Paks 2 program végrehajtásához. A híd pedig nem csak a két térség fölemelkedését szolgálná, hanem Paksváros, illetve a paksi atomerőmű egyik legnagyobb problémáját is meg tudná oldani, hogy a kiégett kazetták szállítása nem Budapesten keresztül történne, hanem gyakorlatilag itt az alsó részen, Ukrajna fele minden további nélkül kiszállítható lenne, illetve hát orosz terület fele. Ugye reméljük, hogy addig lezáródik a orosz-ukrán konfliktus, és megfelelő módon a szállítási útvonalakat biztosítani tudják.
Hát ahhoz képest, hogy a költségvetésről kezdtünk beszélgetni, mennyi mindent érítettünk ebben a beszélgetésben. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy ilyen részletes tájékoztatást adott nekünk.
Köszönöm szépen én is ezt a lehetőséget, és remélem, hogy most már a lakosságunk komplexebben látja ezt a viszonyt. Tehát nem arról van szó, hogy ülünk a babérunkon, hanem egyrészt rám is vonatkoznak bizonyos nyilatkozási tilalmak, amit ugye felső szervek jeleztek, hogy még nem lehet nyilvánosságra hozni, bár én tárgyalhatok ebbe a kérdéskörbe, és mindenféleképp olyan megoldást próbálunk keresni a költségvetésnél és a kórháznál is, ami a város lakosságának a javát szolgálja.
Köszönöm szépen!
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. Coming up until we die. You catch my eye.
óra 38 perc van, ez a Turmix, a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. Folytatjuk már is egy újabb témával. Ugye most egy kicsit eltávolodunk Kalocsáról, de mindössze néhány kilométerre. A napokban falugyűlést tartottak Dunapatajon, amelyen a polgármester nem csak beszámolt az ott élőknek az önkormányzat tavalyi eredményeiről, a jövőre irányuló terveket is vázolta. Nem sokkal később pedig Dusnoki Csaba ugyanezt megismételte a Korona FM 100 felkérésére, így akkor is első kézből tudhatja meg, hogy mi minden hangzott el az összejövetelen, ha nem állt módjában esetleg személyesen jelen lenni.
Szeretettel köszöntöm a Korona Rádió hallgatóit. Minden év februárjában önkormányzatunk megtartja a falugyűlést, ami egy közmeghallgatásnak is megfelel, hiszen a 14 éves év tevékenységéről és a 15-ös év tervéről számolunk be, és ezt követően pedig a lakosságnak a lehetősége észrevételeket, javaslatokat, véleményeket megfogalmazni irányunkban, akár a múltról, akár a jövő tekintetében. Ha összegezzük a beszámolót, akkor annyit elmondhatunk a 2014-es évről, hogy az volt a célunk, hogy a település fejlődjön, és az kötelező vagy önként vállalt feladataink biztonságosan meg tudjanak valósulni. Örömmel jelenthettük a falugyűlésen, hogy igazából ezen céloknak eleget tudtunk tenni. Arra mi mindig külön büszkék vagyunk, ha még van egy kis üröm is az örömben, hogy az önkormányzat ismételten működési, fejlesztési hitel nélkül és egyéb ilyen támogatások nélkül tudta ellátni a tavalyi feladatait, és talán azt is kimondhatjuk, hogy Dunapataj az elmúlt évben is fejlődött, jelentős fejlődéseket tudott elérni a pályázatoknak és a saját forrásainak köszönhetően. Természetesen úgy, hogy vagyont nem értékesítettünk, és jelentős vagyongyarapodás következett be annak tudatában, hogy a pályázatainkat megvalósítottuk. Ami nagyon fontos a mai korban, hiszen ugye minden nap hallhatunk a híradókból adóemelésről, és ezáltal esetleg valamilyen generált tevékenységekről, gondolok itt tüntetésekre. Hát hál' Istennek Dunapataj már az elmúlt 7 évben adót a településen nem emelt, egy kivételével ugye az idegenforgalmi adót, amit vendégészaka után vetünk ki, tehát ez a helyi lakosságot nem érinti. Az nagy problémát jelent még mindig nálunk, ugye, hogy azon önkormányzatok, amelyek nem adósodtak el, azok közül még ugye a 2000 fő fölötti önkormányzatok közül csak 38 település kapta meg a plusz forrást, amiért dolgozott. Ez a 120 település, amelyhez Dunapata is tartozik még, az sajnos jelen állapotban nem tudja, hogy mikor kap azért valamilyen kompenzációt, hogy az elmúlt évtizedben hiány nélkül gazdálkodott és fejlődött. Reméljük, hogy az idei év vagy a következő év erre is pontot fog tenni. 13-ban ugye nagy átalakítás volt az önkormányzatoknál, de az előző ciklusra is jellemző volt. Az egyik legfontosabb a feladatellátás, hogy finanszírozás volt. Az addigi normatív támogatásért átértünk a feladatfinanszírozásra, és igazából örömmel jelentjük, hogy mind a normatív támogatás időszakban, mind a feladatfinanszírozásban is az önkormányzat gazdaságilag stabil, és nincs hitel fölvételre szüksége ahhoz, hogy fejlődjön és ellássa a feladatát. Jelentő záró pénzkészlettel rendelkezünk, közel 200 millió forinttal, és ebből a legjelentősebb része ugye szabadon felhasználható lesz, amit majd a márciusi képviselőtestet ülésen fogunk elfogadni, így a 2015-ös évet is meg tudjuk alapozni. Ha áttérünk a 2015-ös évre, akkor azt mondjuk, hogy egy stabil évkezdéstől számolhatunk majd be, hiszen pénzmaradványra rendelkezünk, ami ezt biztosítja. De előtte kettő rövid gondolatot a fejlesztésekre, amelyek megvalósultak. Jelentős fejlesztések valósultak meg jelentős összegben, és úgy érezzük, hogy az életminőség ezáltal folyamatosan javul a településen. Legfontosabbakról vázlatosan konyha részt teljes mértékben belülről sikerült felújítani, akár maga a főző részét, akár a tároló részét, akár az éttermi részét, berendezéseket is sikerült vásárolni. Teljesen megújult a művelődési ház, óvodai játszótér megújult, régi óvodát külsőleg teljesen felújítottuk, csapadékelvezető árkuk, befogadókat rendbe tettük nagyjából már, illemhelyet építettünk, szeliden játszóteret, padok, asztalokat szereztünk be, gépkocsikat, traktorokat, műfűves pályát építettünk, tájházat rendbe tettük, utat javítottunk, erdőt telepítettünk, és nem utolsó sorban több mint 134 főnek biztosítottuk a közfoglalkoztatását majdnem egész évben, ez ugye 100 milliós nagyságrendű volt.
Rusnoki Csaba dunapatai polgármesterrel egy gondolat erejéig még visszatérünk a falugyűlésen elhangzottakra. Most azonban megtudhatjuk, hogy miből és mire költhet majd az önkormányzat 2015-ben.
A 2015-ös év nem lesz az önkormányzat. A 2015-ös év nem lesz az önkormányzatok számára egyszerűbb, se finanszírozásban, se feladatellátásban, hiszen feladatellátás tekintetében jelentős mértékben át fog alakulni a pénzbelés természetbeni szociális ellátások rendszere. Ez annyit jelent, hogy bizonyos feladatok át fognak kerülni az államhoz, tehát a járási hivatal fogja ellátni. Az aktív korúak ellátásán belül ugye a foglalkozás helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély, ami volt, az már nem önkormányzati hatáskör lesz március 1-től, addig a rendeletet is meg kell hozzá alkotnunk. Ezt követően mi a kiadás kompenzáló támogatásokban tudunk segíteni a lakosságon, nevezetesen lakásfenntartás, adósságkezelés, méltányosság, ápolás és közgyógyellátás tekintetében. Ehhez megfelelő forrást tudtunk talán elkülöníteni, és ez évben is talán biztonsággal tudjuk a lázadottakat támogatni. A 2015 évi költségvetésnek a fő célja az volt a képviselőtestület részéről, hogy az egyensúlyt meg tudjuk tartani, és természetesen az intézményhálózat zavartalanul működjön, és fejlesztésre is legyen lehetősége dunapatai képviselőtestületének. A finanszírozás ugye a legfontosabb, hiszen anélkül nem fogunk tudni fejlődni, ezt talán a mai tudásunk szerint biztosított, és reméljük, hogy év végén is ugyanezen gondolatok mentén tudunk majd beszámolni. Közel 457 millió forintos költségvetési bevétel és kiadási előirányzatok születtek, természetesen az intézmény finanszírozás nélkül, hiszen az 198 millió 734 ezer forint, így a kezdő költségvetési rendeletünk egy 655 millió 598 ezer forintos összegű bevétel és kiadás előirányzatról szól. Tulajdonképpen nem betettünk ki 2015 évre új adót, ez a lakosság számára nagyon jelentős, és ami szintén fontos, hogy a választást követő 6 hónapon belül van a képviselőtestületnek lehetősége, hogy az önkormányzat által működtetett iskola, az továbbra is önkormányzati működtetésben maradjon, vagy lemond az állam javára, hiszen már a fenntartói feladatok az államnál vannak, és 3000 fő alatt a működtetését. A képviselőtestület továbbra is elkívánja látni a feladatát a köznevelés területén, és továbbra is működtetni kívánja az általános iskolai feladat ellátását és a zene művészet terén biztosított szolgáltatást az ide beiratkozott gyerekeknek. És emellett örömmel mondjuk, hogy 18 millió forint fölötti általános tartalékot is félre tudtunk tenni, amellett, hogy ugye jelentős pénzmaradvánnyal fogunk rendelkezni. Tehát hiszem, hogy ebben a gazdasági helyzetben ez az önkormányzati költségvetés biztosítja Dunapatron élőknek a közszolgáltatás lehetőségeit olyan színvonalon, amit elvárhatnak, és természetesen a fejlődésről sem kell lemondanunk. Igaz, hogy ez egy feszes, szigorú, takarékos gazdálkodás, jó lobby tevékenység eredménye, de hiszem, hogy azért választott meg a tisztelt partai választópolgár, hogy mi eként gondolkodjunk és így tegyünk a településért. Úgy hiszem, hogy kevés az önkormányzat, aki azt mondja, hogy nagyon könnyű helyzetben volt, hogy összeállítsa a költségvetést, hiszen ugye az állami támogatások nem növekednek, hanem stagnálnak, vagy esetleg csökkennek. Természetesen szorosan összefüggésben a lakosság számemelkedésével, csökkenésével, gyerek számemelkedésével, csökkenésével. Tehát volt feladatunk az elmúlt másfél-két hónapban, de egy olyan költségvetést tudjunk összeállítani, ami biztonságosan tudja azon feladatokat ellátni, amelyeket mi fölvállalunk, és fejlődés is legyen, de egy összeszokott csapatról van szó, és úgy hisszük, hogy az önkormányzat alkalmazotta is maximálisan tudják a feladatukat, és tudják azt, hogy a képviselőtestület gondolatából, hogy lehet azt levezetni, hogy azon számszorzatok maradjanak a költségvetési rendelet tervezetben, amelyek biztosítják a mi gondolatainkat. Tehát nem volt egyszerű a másfél hónap, sok egyeztetés, átszervezés is természetesen azért minden évben szükséges, hiszen feladat ellátásváltozás is bekövetkezik, de ha soha nem lesz ettől nehezebb feladatunk, akkor talán mindig csak arról tudunk beszámolni, hogy a település fejlődik és biztonságosan működik.
Dosnoki Csaba dunapatai polgármesternek köszönjük szépen. A folytatásban ismét egy képviselő másik arcát ismerheti meg a kedves hallgató.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
For a week or two, fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. The sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. Me and you.
Cliff Richard és a Summer Holiday-t hallotta itt a Korona FM 100-on, ahol folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Kedden ismét megtelt a Kalocsai Tisztiklub emeleti előadó terme, a képviselő másik arca interaktív programsorozat legutóbbi alkalmával. Ezúttal dr. Filvig Géza önkormányzati képviselő mesélt magánéletéről, pályafutásáról, családjáról, örömeiről és bánatairól, majd a Korona FM 100-nak adott interjújában is elárult néhány mozzanatot az életéből, amelyet korábban nem osztott meg a nagy nyilvános. Az interjút Vörös István szerkesztő riporterünk készítette.
Milyen érzés volt ott fent ülni?
Nagyon jó, nagyon megtisztelő. Azért volt kettős érzés bennem, mert szívesen megosztom ezeket a tényleg szép élményeimet az érdeklődéssel, csak nem tudom, hogy ki mire számít, vagy ki mit vár, és nyilván mindenkinek a saját öröme, a saját gyerekkora, a saját apukája a legerősebb, és lehet, hogy másnak nem olyan élmény, mint ami nekem volt. Nem tudom, én ezt így gondoltam, és jó szívvel készültem, és nagyon örültem neki, hogy megtisztelő volt, hogy ezt így bemutathatom. Nagyon jó érzés volt ott fent ülni, a kérdésedre válaszoljak.
Hogyan válogattad össze a fotókat, amelyeket láthattunk?
Korcsoport szerint, tehát szerettem volna egy az ősöket is bemutatni, az őseimet és gyerekkoromat, és akkor így tudatosan, hogy tényleg legyen óvodás, általános iskolás, meg ami úgy meghatározó az életemben, illetve itt a hobbik terén egy kicsit, és ilyen megfontolásból, tehát téma szerint válogattam, mert úgy gondoltam, hogy akkor a fotókat mutatom, majd ahhoz fűzök hozzá néhány gondolatot.
Igen, mert aki mondjuk kevésbé ismert téged látásból, újságból, tévéből, rádióból, ugye mindig egy magas öltönyös ember képe van előttünk, ő dr. Filvig Géza. De hogyan viseled az öltönyt? Te az a fajta ember vagy, aki szereti az öltönyt viselni, pedig aki alig várja, hogy letegye és fölvegye a farmer pólót.
Én szeretem az öltönyt viselni, meg a nyakkendőt is. Kezdetben furcsa volt, mikor elkezdtem dolgozni, és ahogy említettem, hogy ugye édesanyámnál volt a gyakorlatidőm, és ő kérte meg, szándékosan nem azt mondom, hogy követelte, ő kérte meg azt, hogy tiszteljük meg a munkát, tiszteljük meg az ügyfeleket, azt a szervet, ahová megyünk dolgozni, akár bíróság, ügyészség, rendőrség, vagy bármi a munkánkkal kapcsolatos, tiszteljük meg a helyet, a témát, az ügyfelet, és akkor ezért az öltönyviselés teljesen megszoktam már. A feleségem szokott ironizálni velem, hogy estére pizsamához is vegyek fel nyakkendőt, mert hogy hogy biztos csak abban érzem jól magam.
És ugye a feleséged egy következő nagyon fontos fejezet volt ebben az előadásban, de előtte még beszéljünk egy picit a gyerekkorról, meg a tanulmányokról, illetve a Dunáról. Menjünk sorban. Hova jártál iskolába? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy merre szeretnéd terelni az életed, mivel szeretnél foglalkozni? Miben voltál ügyes, kevésbé ügyes?
A tanulás terén, hogy miben voltam ügyes, kevésbé ügyes, a történelem az mindig érdekelt egyébként, és nagyon sokat mesélt egyébként nagyszüleim is, meg szüleim is, és egyébként már egész gyerekkorom óta jogi pályára és ügyvédnek készültem, mindig az volt úgy bennem. Annyit elárulhatok még, hogyha nem ügyvéd lettem volna, akkor valószínűleg pincér szerettem volna lenni, mert még az a felszolgálás, ez még vonz, zárója bezárva, és erre készültem így már gyerekként is. Hát ugye általános iskola itt Kalocsán a V. József általános iskola, mostani Kertvárosi gimnázium evidens, Kalocsai a Szent István gimnázium, utána pedig ott egyetem, ahova pont a nővérem akkor fejezte be, én mentem oda, szüleim is ott végeztek, úgyhogy ez így nagyjából megvolt szinte előre, és nem volt így ebben különösebb válaszom fordulat.
Ugye idén 250. éves fönnállását ünnepli a gimnázium, és most éppen két ex-gimnazista vesz. Én nagyon szeretném, oszd meg velem egy igazi, hamisítatlan gimis élményt.
Igazi, hamisítatlan gimis élmény? Nagyon sok van. Én nagyon szerettem oda járni. Ha említettem már, magyar órák, azok is csodálatosak voltak. Csintevésünk is volt bőven. Melyik gimis élményemet mondjam, amikor magyar órán ugye középen ültünk, Réfi Vili volt osztálytársam, és mi voltunk a két legmagasabb fiú az osztályban, nekünk kellett az első padba középen ülni, és Szeberényiné magyar tanárunk, nagyon szerettük, mindig a mi asztalunkhoz hozta le a széket, és a szerbantalból olvasott fel, és padunkban mindig volt nasi, ilyen fincsi, meg cukorka, és remélem a tanárnő nem sértődik meg, de nagyon szép élmény az, amikor mondta, hogy két sárgát és egy pirosat abból a fincsiből adjunk már neki, ahogy ő ezt előadta. Tehát ez pozitív és szép volt.
Ugye gimiből megyünk tovább, Szegedre, ott végeztél, utána édesanyádéknál bojtárkodtál, erről szintén hallhattunk, és aztán hogy alakult a pályád?
Aztán úgy, hogy ahogy itt bemutattam, hogy ügyvédi szakvizsgát tettem, vagy jogi szakvizsgát, tehát nem nincs itt külön ügyvédi vagy bíró. Szakvizsga után akkor vagyok jogosult egyedül dolgozni, tehát saját jogon ügyvédként, és akkor nyitottam egy ügyvédi irodát, és egy egyszemélyes ügyvédi irodában dolgoztam, illetve dolgozom, azt folytatom úgy, hogy először egyén ügyvédként, utána egy ügyvédi irodát alapítva folytatom az ügyvédi tevékenységem, és így dolgozom.
Hogy jött a politikai szerepvállalás?
Édesapám révén. Ő, ahogy ezt a tevékenységet folytatta, nagyon sokan tevékenységet folytatok egyébként, amit ő is csinált, és az ő felvetésére, illetve motiválására léptem így a közéleti pályára.
És milyen tapasztalatokat szereztél?
Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz jót tenni, bárhogy is a szándékod azt, hogy jót tegyél, ez nem mindenkinek így jön le, és nagyon nagy a felelőssége az embernek, hogy mikor mit tesz, mert minden embernek más az igénye. Van, akinek arra van igénye, hogy el legyen söpörve a járdája, valaki azt szereti, hogy na milyen szépek a falevelek rajta, mert az olyan jó hangulatú, és nagyon-nagyon meg kell azt gondolni, hogy mit tesz, mit reagál az ember, és mindig meg kell nézni a másik oldalt is, amit úgy próbálok megtanulni, vagy nem tudom, hogy megtanultam, hogy a másik szemszögéből is vizsgálni dolgokat, nem biztos, hogy mindig az a jó, amit én elképzelek meg, ami nekem jó, ezek talán így a tanulságaim ebből.
És ami szintén sokszor elhangzott, és nekem nagyon megütötte a fülem többször is, azt mondtad, hogy én még mindig egy nagy gyerek vagyok.
Igen, én még mindig egy nagy gyereknek érzem magam, és szeretem a viccet, szeretem a gyerekkori dolgokat, szeretek szánkózni, szeretek nevetni, szeretem a gyerekjátékokat, jól érzem magam a gyerekek körébe egyébként, szeretek velük játszani, és fociba is egyébként ez nyilvánul, meg én még olyan gyereknek érzem magam egyébként.
Pedig hát ugye fotókon láthattuk, hogy nemhogy felnőttél, hát mert úton van a trónörökös.
Igen, ezzel azt mondják, hogy akkor válik igazán felnőtt az ember, amikor a szüleit elveszít, illetve amikor gyermeke születik, és most mind a kettőben részem van. Én is így érzékelem, hogy felnőtt kor, azért a gyereki mi voltamat, azt nagyon sok viccel meg kacagással azért szinten tartom, és a feleségem is ebben nagyon jó partner egyébként, tehát rengeteget nevetünk. viccelődünk egymással. Igen, úton a trónörökös, hogy azt is várom már, és azt is, hogy vele viccelődjünk.
Hogyan kell elképzelnünk egy napodat, mondjuk egy nyüzsgőbb hétköznapot, és egy nyugodtabb, mondjuk egy házassági évfordulós napot?
Hát a nyüzsgős nap az... Azonban 6 órakor kelek, és szeretem úgy, tehát reggel, hogy mindenre legyen idő, ne kelljen kapkodni, és a 8 órakor indul az élet. Tehát 8 óra 00-tól van hivatalet. Nem is szeretek előtte dolgozni sem, meg ugye telefonálni sem, tehát az sem, hogyha ha engem keresnek, és hát akkor intézem az aktuális feladatokat. Általában mindig felszoktam írni, hogy mik a feladataim, mert nem tudom sajnos mindig behégyezni, és délben ebéd, déltől egyig ebédidő, és akkor ebéd után folytatódik ugyanúgy a munka. Nyilván amit dolgoznom kell, tehát a jogi területen, a közéleti területen, és hát ez 5-ig, 6-ig, 7-ig eltart, attól függ, hogy mint. Amikor szerencsés vagyok, és esetleg el tudok menni uszodába, az jó, vagy feleségemmel valami vásárlás, vagy esetleg kiugrunk a Dunára egy sétára, vagy beugrunk anyukámhoz, vagy az ő szüleihez. Ennyi este vacsora, és hát egy nagyon rossz szokta televízió. Este televízió, és illetve interneten hírek, közösségi oldal, cikkek, és akkor ilyen 10-11 magasságában alvás. Ez a munkás, amikor pihenünk és laza napunk van, egyébként általában akkor is korán kelünk, és próbáljuk apró dolgokkal szépíteni az életünket. Múltkor volt, hogy beültünk autóba egy vasárnap délután, elmentünk Dunaföldvárra, nem lebecsülendő nyilván Dunaföldvár, de hát idegenforgalmilag, de olyan nagy dolgok így télen ott nem történnek. Ottani Dunaparton sétáltunk egyet, utána beültünk egy cukrászdába, megittünk egy kávét, hazajöttünk, és utána még 2 nap múlva is beszéltük, hogy na milyen jó volt Dunaföldváron. Tehát ilyen apróságokkal próbáljuk úgy színesíteni, hogy tényleg akkor annak legyen egy vasárnapi hangulata, vagy egy ünnep hangulata, hogy más legyen, mint a hétköznapok, hogy ki tudjunk belőle szakadni.
Nekem pont az világlott ki abból, amit itt bemutattál fotókon, amiket elmeséltél, hogy te pont az a típusú ember vagy, és ekkor jöttem rá, hogy mennyire hajlamosak vagyunk nem ilyennek lenni, aki tud a legapróbb dolgoknak is örülni, és aki nagyon tud lelkesedni, tényleg a mindennapi dolgok iránt, legyen az egy gyerekkori kerítésépítés, nézni a markolót, élvezni, hogy egereket hajtunk a Dunai házban. Tehát látszott rajtad, hogy te ezekről nagyon-nagyon boldogan és nagyon lelkesen meséltél.
Igen, szép dolog, amikor az ember a nagy dolgoknak tudod, csak utána nem lesz vége, és nagyon fontos az, hogy a kutyák, ugye meghatározzak a kutya nevelésnél is mindig a jutalmazás. És hogy az ember életében mi a jutalmazás, tehát ezek az apróságok. Tehát nem lehet mindig elmenni drága helyre nyaralni, nem lehet mindig drága ruhát venni, és akkor csak annak örüljünk, hanem ezeknek a dolgoknak. Mert drága cipőt fölveszi az ember, utána az útpatkába lerúgja az órát, és akkor össze kell esni és írni, hogy ja Istenem, mi van drága cipő. Tehát nem, azok ilyen használati dolgok, és ezek meg szép élmények. Ezek szép élmények, és hát igen, lehet, hogy ez ilyen túlzott optimizmus, nem tudom, de ezek a pici dolgoknak nagyon tudok örülni. Vagy hát nagyon tudok örülni, nyilván ez is így örömmel tölt el, és próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy mindennek.
Köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Félvég Géza kalocsai önkormányzati képviselő másik arcát ismerhette meg. Nem feledje a sorozat, a program jövő kedden délután 5 órakor folytatódik, akkor Kati László lesz a vendég. Én pedig köszönöm a kitüntető figyelmét, ennyi volt már a térségi magazinunk a Turmix. A műsorra legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.